látta, ez már nem is medúza volt, hanem valóságos portugál gája, amelyet a halászok úgy próbálnak visszataszigálni a partra. Aztán hazatámolyogtam, vérmes reményekkel vetettem rá magamat az üzenetrögzítőre, majd elborzadva megtorpantam. Semmi piros lámpa. Mark nem telefonált. Január 30-a, csütörtök. Reggel 9 óra. Coins kávézó, kávézás. Hurrá, minden gyönyörű. Most telefonált. Természetesen hívott tegnap este, de nem hagyott üzenetet, mert azt tervezte, hogy még egyszer telefonál, de elaludt. Kissé gyanús, de meginvitált, hogy menjek el holnap a jogi izére. Valamint Zsíl az irodájukból is mondta, hogy milyen kedves voltam a telefonban. 9:05. Bár egy kicsit tartok a jogi dologtól. Estéi kötelező. Kérdeztem Marktól, mit várnak el tőlem, mire azt felelte, ó, semmit, emiatt ne izgulj. Mindössze leülünk az asztalhoz, és megvacsorázunk néhány kolléga társaságában. Csak a barátaimmal. Imádni fognak. 18:00, irodából távozóban. Ma este kései alsónemű vásárlásra indulunk Magdával, hogy rövid távon megoldhassuk az alaki problémákat. Magda ad ékszert és egy nagyon elegáns, hosszú sötétkék ruhát, amelyhez mondja egy kis besegítésre van szükség, viszont úgyis minden filmsztár, stb. Fegyelmező alsóneműt visel a bemutatókon. 21:00, ismét otthon. A vásárlási tapasztalatot leginkább talán nevelő hatásúként lehetne leírni. Magda makacsul iszonyú, óriási gatyákat lobogtatott felém. Ugyan már Bridget, az új fűződivat, gondolja 70-es évekre, gondolja harisnyatartókra, mondta a magasba emelve egy biciklis sorozatgyilkos szerkót fekete likrából, rövidnadrággal, halcsonttal és páncélos melltartóval. Ezt én nem veszem föl, sziszegtem a szájam sarkából, tedd vissza. De miért nem? Mi van, ha valaki, érted, kitapogatja? Komolyan, Bridget, az alsóneműnek itt rendeltetése van. Ha testhez álló kisruhát vagy nadrágot viselsz, például munkához, sima vonalra törekszel. Munkában pedig senki sem tapogathat meg, ugyebár? De esetleg megtehetik, mondtam védekezve, és arra gondoltam, mi történt mindig a munkahelyi liftben, amikor Daniel Cleaverrel jártam, ha ugyan lehet annak nevezni azt az obligofóbiai lidércnyomást. Ehhez mit szólsz? Reménykedtem, megemelve egy isteni összeállítást, amelyet ugyanabból az anyagból készítettek, mint a sima fekete zoknit, csak melltartó és bugyi formájúra. Nem, nem, ez tiszta 80-as évek! Te ezt akarod, mondta, és meglengetett valamit, ami úgy festett, mint anyu egyik csípőszorítójának és reform bugyjának hibridje. De mi van, ha valaki felnyúl a szoknyám alá? Bridget, szólt Magda emelt hangon, elképesztő vagy. Te minden nap azzal kezd, hogy valami férfi netán felnyúl a szoknyád alá. Hát egyáltalán nem bírod fegyelmezni az anyai örökségedet? De igenis bírom, feleltem kihívóan útban a próbafülkéhez egy nyaláb robosztus bugyogóval. Végül egy gumiszerű fekete tokba próbáltam belesajtolni magamat, amely pont a mellem alatt ért véget, és folyton felpöndörödött mindkét végén, akár egy rakoncátlan koton. Mi lesz, ha Mark meglát ebben, vagy megérzi? Klubban nem fogtok smacizni, banketre mentek, amelyen Mark mély hatást akar tenni a kollégáira. Erre fog összpontosítani, nem arra, hogy téged tapizzon. Az nem valószínű, hogy Mark, amilyen magabiztos, valaha is összpontosítana a mély benyomásra, de Magdának az alsóneműt illetően igaza van. Az embernek haladnia kell a korral, nem szabad beásnia magát az alsónemű koncepciók szűk lövészárkába. Na jó, ma korán van takarodó, holnap reggel 8-ra kaptam időpontot az edzőteremben, komolyan hiszem, hogy földrengések zajlanak le egész lényembe. Január 31-e, péntek. Éjfél. Amikor végre megérkeztem, Mark felalá korzozott a Guildhall előtt nagy kabátban és fekete csokornyakkendőben. Szeretem, mikor az, akivel járok, egyszer csak roppant vonzó idegennek látszik, úgyhogy legszívesebben hazahurcolnám, és az eszméletvesztésig zsákolnék vele. Mintha csak az imént ismerkedtünk volna meg. Persze normális esetben nem ezt csinálnám azokkal, akikkel csak az imént ismerkedtem meg. Na, szóval amikor észrevett, komolyan megrendült, fölnevetett, majd elrendezte vonásait és magániskolában csiszolt udvarias mozdulattal intett a kapu felé. Bocs, hogy elkéstem, szóltam pihegve. Nem késtél, mondta. Én hazudtam a kezdetet illetőleg. Megint olyan sajátosan nézett rám. Mi? Kérdeztem. Semmi. Szólt eltúlzott nyugalommal és kellendúsan, mintha eszelős lennék, aki egy kocsi tetején áll, egyik kezében fejszével, másikban Márk feleségének fejével, betessékelt az ajtón, amelyet egy libériás lakály kitárt előttünk. Beléptünk egy sötét faburkolatú, magas előcsarnokba, ahol számos fekete csokornyakendőt viselő öregember mormogott. Láttam egy nőt, vastagon flitteres toaletben, aki ugyancsak furcsán nézett rám. Márk nyájasan bólintott neki, majd a fülembe súgta. Ugyan surranj már be a mellékhelyiségbe, és nézd meg az arcodat. Rohantam a klotyóba. Sajnos a taxi sötétjében a sötét szürke meg szemhéjpudert kentem az arcomra pirosító helyett, ami nyilvánvalóan mindenkivel megtörténhet, tekintve, hogy a csomagolás azonos. Tisztára súrolva kerültem elő a toalettből, és már nyújtottam a kabátomat a ruhatárosnak, amikor megfagytam. Márk Rebekával beszélgetett. Rebeka mélyen dekoltált, hát nélküli, kávészín szatén rucust viselt, amely látnivalóan fűző közbeiktatása nélkül tapadt hústalan csontjaira. Úgy éreztem magam, mint apuka, amikor benevezett egy tortával a Grafton Underwoodi népünnepére, és amikor eredményhirdetés után visszatért a tortáért, ezt a cédulát találta rajta. Nem üti meg a nevezési színvonalat. Egyszerűen borzasztóan vicces volt, mondta Rebeka, és áradóan belekacagott Márk arcába. A Bridget, szólt, mikor odakullogtam hozzájuk. Hogy vagy szépség? Puszit adott, mely alkalommal nem bírtam megállni, hogy el ne húzzam a számat. Csak nem vagy ideges? Ideges? Kérdezte Márk. Miért kellene idegesnek lennie? Ő a belső tartás megtestesítője, nem igaz, Bridget? Egyetlen töredék másodpercig tartó bosszúság suhant át Rebeka arcán, de nyomban össze is szedte magát, és így szólt. Ah, hát nem édes, úgy örülök neked! Azzal tovasiklott, még egyszer szemérmesen visszapillogva Márkra. Ahogy lassanként mindenki letelepedett a vacsorához, egy Louise Barton Foster nevű nő körülbelül 3 hónapnak tűnő ideig adott elő vegytiszta baromságokat. Bár bizonyos értelemben, közölte gyilkos pillantással bámulva a menüt, az is elmondható, hogy az egész vészhelyzet egy PR-bolha cirkusz. Én okén el voltam, ültem csendesként, ettem és ittam, addig, amíg Márk imígyen nem szólott váratlanul. Azt hiszem, tökéletesen igazad van, Louise. Ha megint a Torikra szavaznék, azt akarom, hogy a véleményemet A. tegyék meg fontolás tárgyává, B. képviseljék. Iszonyodva meredtem rá. Tudom én, hogy vannak különbségek, mikor elkezdődik egy új viszony, különbségek, amelyeket el kell egyengetni és le kell csiszolni, mint a metsző éleket, de azt, amíg világ a világ, nem gyanítottam volna, hogy olyan emberrel is lefekhetek, aki a Torikra szavaz. Jól vagy? Susogta Márk a szája sarkából. Igen, motyogtam fejleszegve. Te reszkedsz? Ki vele? Mi baj? Kénytelen voltam megmondani. Na és ha a Torikra szavazok, miért baj az? Merett rám értetlenkedőn. Csuttogtam idegesen sandítva az asztaltársaságra. Mi a probléma? Csak az van. Kezdtem, és azt kívántam, bár itt lenne Sharon. Mármint azt akarom mondani, hogy engem kitaszítana a társaság, ha a Torikra szavaznék. Olyan lenne, mintha lóháton kopófalkával állítanék be a Café Rouge-ba, vagy politúros asztalon kézmosó csészével adnék vacsorát. Kissé úgy, mint amilyen ez, nevetett Márk. Hát igen, motyogtam. Tehát te mire szavazol? Természetesen a munkáspártra, sziszegtem. Mindenki a munkáspártra szavaz. Nos, azt hiszem, nyilvánvaló bizonyítékok támasztják alá, hogy ez nem volt így eleddig, mondta ő. Szabad érdeklődnöm, miért? Mit? Miért szavazol a munkáspártra? Hát, töprengő szünetet tartottam. Mert aki balos, az a munkáspártra szavaz. Aha. Valamiért azt látszott gondolni, hogy ez példanélkül mulattató. Most már mindenki minket figyelt. Meg aki szocialista, tettem hozzá. Szocialista, értem. Ami azt jelenti, hogy a munkások összetartanak. Nos, Blair éppen nem fogja erősíteni a szakszervezetek hatalmát, jegyezte meg. Jusson eszedbe, mit mond a 4. cikkeiről. De a Torik akkor is tök hülyék. Tök hülyék? Mondta. A gazdasági élet